Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Lázár testvér megüzenték Jézusnak. Uram, nézd, beteg, akit szeretsz. Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt. Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségre fog szolgálni, hogy az Isten fia megdicsőjön. Jézus szerette őket, Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, aztán így szólt a tanítványokhoz. Menjünk el ismét Júdeába. Amikor Jézus megérkezett, Lázár már 4 napja a sírban feküdt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, elsietett. Még Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De tudom, hogy most is bármit kérsz az Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki. Testvéred föl fog támadni. Erre Márta így szólt. Tudom, hogy föltámad a föltámadáskor az utolsó napon. Jézus folytatta. Én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Márta ezt válaszolta neki. Igen, Uram, hiszem, hogy te a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. Jézus a lelke még megrendült és megindult. Megkérdezte. Hová temettétek? Azok így szóltak, jöjj, Uram, és lásd. Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megijeszték, nézzétek, mennyire szerette őt. Némelyek azonban így szóltak, ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghalljon. Jézus pedig még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta az elhunyt testvére megijeszte, Uram, már szaga van, hiszen 4. napos. Jézus ezt válaszolta neki, mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék, te küldtél engem. E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta, Lázár, jöjj ki! Alott azonnal kijött kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendő, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta, oldjátok föl, hogy járni tudjon. A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusba, miután látták, amit cselekedett. Ezek az evangélium igéi. Kedves gyerekek, kedves testvéreim! Hála Istennek tényleg ezen 3 napért, hogy megállhatunk és egy kicsit elcsendesülhetünk. Picit próbálunk tényleg fölkészülni húsvét ünnepére, mire is hív az Isten minket. Érdekes, amikor tényleg a Lázár föltámasztásáról hallottunk, azt mondja, ez a betegség nem halálos. Én azt gondolom, akkor, amikor tényleg mi a házasság szentségét próbáltuk körüljárni, kezdtünk gondolkodni a család életről. Köszönöm, megélem azt, család közösségekben, hogy feleség megfogalmazza, hogy a mi párkapcsolatunk már leült, 20-30 éve vagyunk házasok, de igazán nem tudunk mit mondani egymásnak, valahol belefáradtunk a dolgokba. Én többször megfogalmaztam, én házas hétvégés pap vagyok, és akkor, amikor a párokat hívom házas hétvégére, akkor tényleg ott van az a csodának a lehetősége, hogy meg lehet élni annak a csodáját, hogy egy házas pár újra melegíti a házasságot. föltámadunk Isten szeretetében. Legtöbbször az a tapasztalat, hogy akkor, amikor házas hétvégére hívom a párokat, akkor sokszor a férfi ember az, aki kicsit húzza a szája szélét, nincs idő rá, sok a feladatom, a hölgyek azok, akik nagyobb kedvel vették bele magukat, és a tapasztalat az, hogy egy 2,5-3 napot együtt megélve egy hétvégét, utána úgy mennek haza, mint egy turbékoló golompár fél méterre a föld fölött. 20-30 évi házasság után is meg lehet élni ezt a csodát. Csak valahol be kell hívnunk Úrra a jó Istent a lélek erejében. Érdekes a Lázár föltámasztása. Akkor, amikor hangsúly azt mondja, hogy ez nem halálos, Isten dicsőségre fog szolgálni. Jézus történetében kezdetben nagyon sok csodát tesz, és a csodálkozók mindig arra adnak lehetőséget, hogy elgondolkodjon az ember személyes életében, hogy igazán ki az, aki csodát tesz az én életemben? Ki is ő valójában? És a csodák mögött mindig fölismerik egyre inkább, hogy Jézusban, Isten ujjában, Isten eljével teszi azt, amit tesz. Kinyilatkoztatás. Később Jézus már nem csodákat tesz, hanem sokkal inkább Isten ország örömhírét hirdeti, és egyre többen jönnek úgy, hogy nem úgy tanít, mint az írástudók, a farizeusok. Tanításnak ereje van. Érdekes, hogy rácsodálkoznak, és egyre inkább kirajzódik az a Krisztus arc. Kinek tartják az emberek az ember fiát? Valaki keresztény Jánosnak, valaki Illésnek, és Péter az, aki megválaszolja. Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Az evangéliumokban fokozatosan bontakozik ki, és akkor, amikor csodát tesz, akkor, amikor tanít, fontos azután, hogy hogyan csapódik le az emberben. Mennyiben működik tovább Isten kegyelme, engedeme, igazán Isten szeretet behatoljon, szívembe, lelkemben formáljon ember. De akkor a történetnek is, én azt hiszem, fonáksága valahol ott van, amikor ő, aki szereti Lázárt, rokonok, nem indul el. Ha mi azt halljuk, hogy valaki beteg a rokonaink közül, ismerősünk, persze, már nézzük is a naptárt, mikor tudunk elmenni hozzá. Melyik kórházban van, hol fekszik, próbáljuk már valahogy behatárolni azt, hogy hogyan tudnánk elmenni hozzá. Teljesen természetes dolog, szeretettől valamifajta elvárás, és persze, hogy szeretnénk ránézünk, elmenjünk hozzá, beszélgessünk, valamit esetleg még viszünk is neki. 4 napja a sírban feküdt. Jézus, ha lehet mondani, kiélezi a helyzetet. Kiélezi és tudja a történetben, hogy Lázár meg fog halni. És neki majd csodát kell tennie. És az egész történetnek valahogy a fonáksága, hogy ő, aki a szeretet Istenéről beszél, hát hogy nem rohan oda és miért nem segít? Ha itt lettél volna, akkor nem történt volna meg. Számon kérik tőle. Bármit kész Istentől, megadja neked. És kicsit olyannak érzem a történetet, mint amikor a konzervet kinyitjuk, fokról fokra, még a régi konzervnyitóval. Hát itt is volt Márta hitét, ha lehet így mozogatni, Jézus is így kezdi kibontani. Persze tudja, hogy persze föltámadunk, sok minden ott van, csak mégse eleven a hite. Tudom, hogy föltámad a föltámadáskor az utolsó napon. Én vagyok az. Hiszed ezt? Igen, Uram, hiszem, hogy te a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. Mert érdekes a történet, mert mégiscsak valamifajta válaszfal van Jézus és Márta között. Mert tudja és hiszi, de mégse tudja valahogy elfogadni. Nem látja, nem képes előre nézni. És Jézus, amikor csodát tesz, akkor itt még előtte még száma is kérik, hogy már szaga van, hiszen negyednapos. Én 5 évig voltam Kárpátalján. Meghívtak oda misszióba, 2 év munkától, 3 év Beregszág voltam plébános, és nekem nagyon nagy meglepetés volt ott temetni. És nem is önmagában a temetés, mint inkább az, hogy házaktól temettünk. Magyarország ugye vannak olyan hűtőszekrények, hűtőágra, hogy elhuntat, beteszik, aztán amikor éppen a temetés meg, előveszik, és persze megálljuk, kikísérjük utolsó útjára. De ott a temetés az általában egy napon belül megtörtént. A virrasztás az éjszaka folyamán az ott a háznál történik, és nyitott szemfödéllel. És igen, megrendítő azt látni, hogy a család összegyűlik, ott van az elhunyt, persze föl van öltöztetve, megmosdatva minden, és persze az ember néha úgy azért, úgy meglepődtem én magam, én nem találkoztam el korábban, hogy akkor itt van az elhunyt, és akkor most el kell búcsúzni tőle. Döbbenetes élmény volt, amikor a Munkácson az egyik lakótelepi házba történt ugyanez. Fönt az emeleten, a lakótelepi lakárban ott volt feltéve, mondhatnám így, az elhunyt, és utána a lépcsőházba levitték, és a lakó közösségből is nagyon sokan eljöttek, mert akartak búcsúzni az illetőtől. Megmondom őszintén, kicsit nekem ember közeli volt, mint a miénk. Mert itt valóban mindenkinek volt lehetőség elbúcsúzni. Akkor, amikor a temető van, szóval már nem biztos, hogy mindenki kijön. Érdekes volt ezt ott megélni. Más szaga van. Mondtam már neked, ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Mártát, ha lehet mondani, őt is kézen fogja. És itt nem önmagában az a csoda, ami történik, és persze csoda, mert Lázár után kijön, hanem azt mondja a végén, hogy a zsidók közül, akik Máriahoz jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett. Ennek a történetnek meg a csattanója alapvetően az, hogy Isten országa bennük állatok növekszik. Jézus Krisztus kínálkoztatja a csodát test, és egyre többen követik. És a történetnek számunkra főként ez a mondani valója. Én vagyok a föltámadás és az élet. Hitet követel. Együtt érez fájdalmainkkal. Ebben a három napban az Amoris Letícia első három fejezetét vesztük. Első kettőt most egy picit a harmadikról szeretném majd beszélni. Akkor, amikor a Szent Atya kiadta ezt, előtte egy pápai szinódust hívott össze, két évig dolgoztak. Ez az Amoris Letícia magyar fordításban úgy lehet megélni, hogy a családban megélt szeretetről. Érdekes, amikor a Szent Atya ezzel foglalkozik, mert érzi azt, hogy nagyon sok gond, probléma van családjainkkal. Egy széteső világban vagyunk, hogy sajnos családjaink is szétesnek. Egyre többen az élettársi kapcsolat, egyre többen szétválnak, és akkor, amikor a családról beszél, nagyon hangsúlyosan beszél az eklézióláról, mint kis egyház közösségről, hol a hitet, reményszeretet át kell adnom. Igazából a harmadik fejezetben ő annak a gondolatmenetéről megy tovább, hogy a Szentírás három helyen beszél a házasság szentségéről. Nekünk papoknak persze minden szentség fontos, én nagyon szeretek esketni. Mindig elmondjuk a szentségek sorában pont a házasság, ami mondhatnám a kakukktojás, hétből hatot mi papok szolgáltatunk ki. A házasság szentsége az, amelyet éppen a házasulandó felek azok, akik kiszolgáltatnak egymás szeretetében, hűségében. Jó látni a fiatalokat, amikor elköteleződnek. A bölcsesség irodalom azt mondja, az egyik titokzatos út, amit nem láthatunk el, még a Jóisten se tudja igazán, a fiú útját a lányhoz, és a lány útját a fiúhoz. Miért pont ők szeretnék meg egymást? A Szent Atya három szentírási szakaszt emel ki, elsőként a Teremtés könyve az első fejezet 26-27-ig. Isten megteremtette az ember saját képmására. Saját képmására teremtett őt, férfinak és nőnek teremtett őket. Pont az első nap mi is próbáltuk szemlélni ezt a szent háromságot, szeretetet, amire meghív. Nem a férfi, vagy csak a nő hordozza magába ezt Isten képviséget, hanem kölcsönösen egymásban. A háromságos egy Isten a férfi és a nő maga képásán egynek teremtette. Számomra papként hihetetlen élmény tényleg egy egyház községet vezetni, és persze jó értelemben meghívni egyfajta lelki kalandra a közösséget. Papként persze elsődleges feladatom a szentségek kiszolgáltatása, de meg olyan őszintén számomra papként az is egyfajta küldetés, hogy szemléljem a közösséget, vagy gyönyörködjek a családokba. És ha jó látni itt is most például a gyerekek sokaságát, minisztránsokat, szkólásokat, hogy vannak, van itt élet, hála Istennek, van itt potencia. Szép látni egy családot, jó látni azt, amikor egy édesapa, édesanyja a gyerekeivel együtt részt vesz a szentmise közösségébe. Hála Istennek. Valahogy ez az Isten képásának kérdése pont itt van. Hordozzuk meg magunkba ezt a hitet, reményt, szeretetet. Teszünk ki azért. Nagyon sokszor előkerül, hogy jaj, hát elmaradt a vasárnapi mise. Jaj, nem jutottunk ki a szentmisére. Mindannyiunk meghívottak vagyunk részt venni az egytest közösségébe. Egy család, mint kis eklézula, a nagy egyházat építi magában, hordozza. És ha valami ott sebződik, akkor az egész egyház sebződik. De ha valami gyógyul benne, akkor az egész egyház gyógyul benne. A másik, amit kiemel a Szent Atya, a házasságnak egyétevő titkára, amikor kijelenti, amit Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. Isten köti egybe. Olyan gyönyörű a magyar nyelven, amikor azt mondjuk, hogy mennyegző. Az Istenben, a mennyekben köttetik. Isten az, aki megálmodott téged, fiút a lánynak, a lányt a fiúnak. És tudunk-e imádkozni egymásra, és megtaláljuk ezt a fele részünket. Nekem nagyon tetszik a japánoknál ez a yingen yang jel, hogy a férfi valamit hordoz a nőből, a nő is valamit hordoz a férfiből. Elszakíthatatlan módon egyé válnak. Gyönyörű szemlélni a házasság szentségét, és én azt gondolom, hogy a 21. századnak a szentsége lesz a házasság. Annyian rukkapálnak ellene, hogy az Isten üzenni akar számunkra valamit pont a házasság szentsége által. Akkor, amikor újra gondoljuk, akkor, amikor jó értelemben újra tanuljuk. Én azt gondolom, újra és újra tanulnunk kell a házasság szentségét, hogyan kell családban, közösségben együtt élni. A harmadik tanítás, amit kivesz a Szentírásból, az Efezusi Levél, az 5. fejezet 21-23-ig. Azt mondja, férfiak, szeressétek feleségetet, hogy Krisztus is szeret az egyházat, és feláldozta magát érte, hogy a kerességben szavával megtisztítva megszentelje. Így a férfi köteles szereti feleségét, mint saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti, a saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja, gondozza, akár csak Krisztus az egyházat. Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségét csatlakozik, és a kettő egytes lesz. Nagy titok ez, és én Krisztus és az egyházra vonatkoztatom. Itt jön elő ez az Isten képviség, amely a teljességre hív, közösségre lépni. Nálunk is a mi prépániánkon vannak családcsoportok, házas hétvégés csoport, és ahogy látom, itt is hála Istennek vannak azért családosok, és halván hallott valaki házas hétvégés, valaki mécs közösségben, hála jó Istennek. Közösségbe szerveződni. Annyira széteső világban vagyunk, ahol jó értelemben menteni kell az értékeket, és elsősorban tényleg a családok azt a tűzhelyet, ahol ebben egy hitben, reményben, szeretetében, egységben élünk. A családoknak, ahogy mondhatnám, mindannyiunknak számára vannak barátjai, a házas párnak is jó, hogyha vannak barátai. Egy olyan közösség, ahol meg tud kicsit pihenni, de együtt is gondolkodni a jövőről, nevelésről, sok minden másról. A házastársa kapcsolat olyan, mint Krisztusnak az egyházzal való kapcsolata, ez azt jelenti, a házastársak Krisztus kegyelm által egyek lesznek egymással. Érdekes, amikor ez a Szent Háromsor szeretetől szemlél az ember, a Jóisten egyesülni akar az egész emberiséggel. A Szent Háromsor szeretet közösség legláthatóbb jele pont a házasságban, a szentségi házasságban. Hihetetlen nagy érték, ajándék számunkra. Szeretődnek ebből az isteni egységéből. Ismerem a világ, a Szent Háromságos Egy Istent, az ő szeretetek titkát. Én magam nagyon sokat foglalkozom misszióval, evangelizációval. Én azt gondolom, a házasság szentségek ott van ez a missziós jellege, jelszerepe. Mások számára elgondolkodtató. Lehet így is élni? Minden éppen jubilánsainkat megáldjuk. És mindig a megdöbbentő azt hallja, valaki 50 éve házas, valaki 40 éve, valaki 30 éve. Hála jó Istennek, ő értük. Értékek, erőforrások számukra. A gyerekek száma is lehetőség, reményt ad, igen, hogy lehet nagyobb táblákat gondolni, nem csak egy-két évben. Krisztus kegyelmától egyek lesznek egymással. A házastársak ezen egységkel jelzik a Krisztus és az egyház közötti egységet, és termékeny szeretet. De a szentség kegyelm által nem csak jelzik ezt az egységet, meg is valósul bennük. A szentségeknek van egy önmagába visszacsatoló, Isten is megerősít minket, dolgozunk a házasságon, Isten is mellénk áll. Nekem az a tapasztalatom valahogy, amikor a házas élet, a család életről van szó, főként most, bocsánat, a férfi emberekkel van a probléma. A nők azok sokkal igényesebbek, lelkében sokkal érettebbek. A férfi emberek picit úgy van, amikor valahol házasságot köt, birtokon belül van, lehúzzuk a regény, meghalt az élet, és aztán azt gondoljuk, hogy ennyi. De a házasság nem avval kezdődik, nem avval ér véget, hogy most kimondtam a boldogító, igen, onnan kezdődik. Együtt formáljuk, alakítjuk a család életünket. Olyan szobát berendezzük, a család életet is, hogy megtervezzük, gondolkodunk róla, és dolgozunk rajta. Persze sokat dolgozik a férfi, hazérkezik, persze egy fél vált jó, hogy egy kicsit megpihen, de hát a második műszak az nem csak a masszonynak szól, hanem a férfinak is szól, hogy gyerekekről van szó. Végvenni a leckét, együtt játszani. Van lehetőség bőven mit tenni családjainkért. Ferenc pápa szinódis levele így fogalmaz. Krisztus a házasságban, a házastársak elé megy, és velük marad. Megajándékozza őket azzal a képességgel, hogy meg tudják élni az életre szóló teljes egységet. A házastársak mindegy fölszenteltetnek, és sajátos kegyelmet kapnak. Akkor, amikor mi hét szentségről beszélünk, ott van ugye az egyházi rend és a házasság. És ezt nagyon sokszor papok meg is fogalmazzuk, nehogy azt gondoljuk, a pap az magasabban áll. Ez azonos érték. Én papként, amikor látom a házas életet, hát nehéz szerzett, nem könnyű, hogy megmarad benne hűségben, szeretetben. Érdekes ez ugye elgondolkozni. Fölszentetek és sajátos kegyelmet kapnak, hogy ezáltal építsék Krisztus testét, és család egyházat alkossanak. Ezért az egyház teljesen megértse a saját misztériumát, úgy tekint a keresztény családokra, mint amely ősereti módon nyilvánítja ki őt magát. Itt a Lázár föltámasztásáról hallottunk, és a párhuzam ott van, hogy nagyon sokszor a családjaimban én magam tapasztalom, látom, hogy picit úgy gondolkozunk saját családjaim, hogy döglött, bocsánat. 20-30 éve, 40 éve, hogy hát én nem tudok a férjemmel mit kezdeni már. Kommunikáció meghalt, kész. Lehet újra gombolni a dolgokat. Lehet úgy nagy-nagy türelmel, szeretettel, tudom én. Vagyis egy hitből élő házasságban, családban. A házasság szentségi kegyelmáltal titokzatosan megvalósul az az egység, amit az egyház hivatott megélni. Így az egyház isteni szentháromságos egységének titka a legközelebbről tapasztalható módon abban a keresztény családban jelenik meg, amelyben élő a szeretet, az egység. Mondtam példaként azt a házas párt, aki megmondom őszintén, hogy meg is tudom nevezni, a Székely János atyának a szüleiről van szó, aki most ugye mint segédpüspök, tőlünk nem messze laktak, és nekem mindig emlékszem arra, gyerekkoromban hihetetlen egy élmény volt látni a szülőket, hogy már 20-30 évi házasság után is kézen fogva mentek az utcán, és én gyerekként még úgy voltam, hogy szívesen lemaradtam, és úgy néztem őket, szemléltem, hogy lehet így is élni szülőként. Milyen jó lenne, hogy én is majd nagyobb leszek, akkor majd így élhessek. De azonnal ugye meg is jelenik a meghívás a keresztény házasok családtagok számára. A házasság szentsége nem egy olyan esély, mely a templomi házasságkötéskor befejezett. Ott kezdődik a küldetés. Betölteni jelszerepünket. Isten velünk marad, erőt ad nekünk, hogy bukásunk után is fölkeljünk, fölvegyük a keresztünket, és így kövessük őt, hogy bocsásson meg egymásnak, egymás terhét hordozva. Nem igazán értjük sokszor ezt a szentségi házasságot, sokat kéne elmélkedni róla. A Szentatyának tényleg ez a levez Amoris Laetitia, ez érdekes abban a sorozatban, amikor tényleg a Szentatya iratokat nézzük, korábban mindig a püspököknek, bíborosoknak, papoknak írta. De ezt egyértelműen a hívek szám, mindannyiunk számára. Nagyon gyakorlatias. Jó, ha család közösségben előveszünk, és elkezdünk ezen gondolkodni. Éppen tegnap plébános atyával beszélgettünk, és ő mondta, hogy hát papok között nagyon sok vita téma is adódik ebből. Biztos, hogy vannak olyan kérdések benne, ahol Szentatya kicsit, jó értem, mert előre lovagol, már ő sok mindent előre lát. Nehéz néha utolérni gondolatban, de én azt gondolom, hogy távlatokat is ad számunkra mindenképp. A szentség által megszentelt életük része a szexuális egyesülés, amely számukra a kegyelmi ellenvaló gyarapodás útja. Ebben a házastársak kölcsönösen odajándékozzák és elfogadják egymást, és megosztják egymás között egész életüket. Meg lehet élni újra a csodát. És persze, amikor az ember tényleg visszaemlékezik, saját párkapcsolat történetét, szerettük egymást, szerelmesek voltunk. Lehet újra szerelmes az ember a másikba. Csak valóban kérdés, hogy én magam mennyire nyitom meg magamat a másik számára. Maga a szinódus többször is megköszöni a hitből élő családok tanúság tételét. Az egyház bensőséges örömmel, mély vigasztalással tekint azokra a családokra, amelyek hűségesek az evangélium tanításához, megköszöni tanúságtételőket és bátorítja őket. Nekik köszönhetően válik hitelessé a fölbonthatatlan és mindhalálig hűséges házasság szépsége. A családban egy család egyháznak nevezhető, érlelődik az egyén első egyházi közösségi tapasztalata. A családban, az élő közösségben, gyerekénk is nevelődik, és a hitet, remény, szeretet ott kapja meg az ember elsősorban. És a családban érdekes módon, visszatérve a férfi felelősségéhez, ugye a papa szóban ott van a pap szó, a család papja az az édesapa. Én januárban Indiába jártam egy két hetet, Dél-Indiába, Keralába, ott a keresztény közösségeknél, és számomra nagyon megrendítő volt, amikor családlátogatás volt, az egyik családban megfogalmazták, hogy a család minden este összegyűlik este 7-kor, közösen együtt imádkozik, majd az édesapa vezet. Jó volt látni őket gyönyörködni bennük, és jó volt ezt hallani. Hát mondtam még papként, hogy fölkedhetjük az alsó nevűt. Élelődik az egyén első egyházi közösségi tapasztalata. Itt tanulja meg az ember a kitartó munkát, is meg a munkaörömét, a testvéri szeretetet, a nagylelkű ismételt megbocsátást, és mindenkülött Isten szolgáltat az imádságban és az élet oda ajándékozásában. Hát mit is kívánhatnék a Győisten, hogy tényleg számunkra ez a nagybőt időszak, picit lehessen arra is időszak, hogy megálljuk és szemléljük saját családunkat, saját házasságunkat. Adja Isten, hogy merjük újra gondolni, újra álmodni jövőnket. Adja Isten, hogy jó Isten beengedve, Krisztus beengedve a lélek örömében megújuljunk. Adja Isten, hogy valóban az a föltámadás, amire hív minket az Isten élő hitben, reményben, szeretetben találjunk. Adja Isten, hogy házasságunkban is megélhessük annak megújulását Krisztus, amirünk által. Most egy picit csendesüljünk el és gondolkodjunk el a hallottakról.